hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles-i indulásodat?
Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angeles-re. Nálunk nem számít a világranglistának semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnénk nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
Korábbi műsorunkból hallotta.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az mnsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Weber Gáborral és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt azon az igencsak eseménydús olasz nagydíjon. És kezdeném is azzal, hogy nektek mi az, ami így először így eszetekbe jut erről a hétvégéről, ha így valaki ma bemondaná, hogy a 2026-os Monza, hogy akkor Leclerc balesete, Antonelli győzelme a 19. helyről, esetleg Gasly pólya, mert több olyan esemény is volt, amire azt mondjuk, hogy wow.
Nehezett kérdezel. Ezek, amiket felsoroltál. Még a Leclerc pólt, vagy a Leclerc törést azt kiszedném, mert annyira nem volt az jelentős a fejemben. A Gasly pól és a Antonelli győzelem között nagyon nehezen tudok választani az elemet. Annyira 50-50, talán Norbi eldönti valamelyik irányba a méregnyelvét, én most nem tudnék közte
igazság. És nyomás.
Igen, Leclerc balesete azért nem, ilyet már láttuk.
Ez már volt.
Ilyen már volt. Kísérletezése hasonló. Gasly pól, szerintem Antonelli győzelme, tehát történelmi győzelem. 60 év után újra olasz győzelem az olasz nagydíjon. Ráadásul nem az első sorból, vagy a pole pozícióból, hanem ugye a 19. helyről indulva így átmenni a mezőnyön, és hát most, ha csúnyának akarnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy bolondot csinálni, nem csak a mezőnyből, hanem George Russellből is lényegében, még a végén azzal a csatával is, a kavicságyból visszajöve, de hogy mi van? Hát elképesztő, Antonelli olyan fölényben volt, és nem tudom, hogy létezhetette volna olyan körülmény, ami mentén nem nyeri meg ezt a versenyt.
Igen, ráadásul lehet mondani, hogy persze, mert jó jött neki a piros zászló, meg jó jött neki, hogy VSC is lett, mert az a nyert egy 8-9 másodpercet, tehát jó jöttek dolgok, persze, de azért vegyük már figyelem, hogy a rajtrács eleje, meg a rajtrács vége közöttről beszélünk, és onnan bármilyen dolg történik egyébként menet közön, bármilyen verseny, megszakítás, meg egyéb, azért az élen autózónak ezeket 99%-ban illik behúznia, csak nem történik akkor a katasztrófa, és ráadásul nem volt rossz stratégia Russell, tehát azért ez az egy kiállás, vagy a kiállás nélküliség, attól függ, onnan veszük, azért a mezőny jó néhány autójánál bejött, egy Hamilton is végigment a közepesiken, pedig azért az egy extra vállalás volt, nem is lett végén jó a tempó, de ettől függetlenül azért ez önmagában, ahogy egyébként mondtam is talán a közvetítés végén, hogy ez egy akkora gyomros lesz, ennek idén már eleve kapott jó néhányat is, hogy azt a versenyt sem tudja megnyerni, amiben 30 éves rajtbüntetéssel indul Antonelli, ami egyértelműen az övé, megveri Gasly az időmérőn, de aztán megelőzi az első körben, utána meg is tartja a vezetést az újraindítást követően, teljesen nekiáll az ászló. És bármi is történik a hátad mögött a csapattársaddal, mert csak legalább olyan gyors vagy, mint ő, akkor úgysem tud utolérni. De valahogy utolérte, és utána meg is előzte.
És nem is az, hogy a végén utolérte, és akkor épp csak, hanem a 18. körbe, vagy mikor?
18. már Antonelli vezetett.
18. Antonelli odaért, és megelőzte egyszer Russellt, átvette a vezetést, és akkor utána
rájuk szólt, hogy ezt a kihajózni. Ne csatázzatok, mert Verstappen ugye szólt is Verstappen a lihegőbe, hogy néztem is, hogy meddig csináljátok, mert addig jó nekem. De hogy igazából ott is egyértelmű volt, hogy leszakítani nehéz, már egyébként nagyon érdekes volt, ez, szerintem erről is majd fogunk beszélni, hogy milyen érdekes volt ez a monzai versenykép, teljesen más volt, mint az elmúlt 10-20-30 évben, amit láttunk, mert hogy elképesztő sok csata alakult ki, és előzni könnyű volt, elmenni a másiktól nem. Egyszerűen nem lehetett meglógni, és kicsit, mint kerékpárban, hogy a peloton mindig megeszi a szökevényeket, nem tudta szökevény lenni, mert abban a pillanatban úgyis visszajöttek rád, még Piastri is meg tudta csinálni, meg Norris is, pedig aztán ott semmi tempó nem volt egyenesben, és volt egy olyan érzésem, hogyha nem szólnak rájuk, ez persze nem lehet bebizonyítani egy utólag, ha nem szólnak rájuk, akkor előbb-utóbb Antonelli szerintem bedarálta volna már ott Russellt, és leszakította volna annyira gyönt a kezemek. Kialakult van ez a 2-3-4 másodperc, ahonnan már nincs támadó üzemmódod, nincs szélárnyékod, nincs semmit. Ezt nem láttuk, mert a végén aztán más gumistratégián voltak, de független mindentől, az, hogy ezt innen Antonelli meg tudta csinálni, ez tényleg egy óriási ugszárvágás volt.
Itt ugye kialakult egy ilyen, most csak maradjunk csak a versenynél, hogy milyen volt, amit ugye behoztál, egy ilyen, hát egy ilyen ellentétes véleményen volt Domenicali, illetve Norris. Nem egymással beszélgettek, csak úgy gyakran egy cikkbe hozták le. Domenicali szerint ilyen fantasztikus versenyzés volt, Norris pedig azt mondta, hogy igazából csak, hogy ki mikor nyomta meg a gombot, ugye erről szólt a versenyzés. Most ilyen szemmel nézve, ez egy jó autóversenyzés volt, vagy pedig inkább ez is ennek az új szabályrendszernek volt a köszönhető, hogy ennyi előzés volt. Ugye egy ponton ki is írták, hogy Antonelli 26-ot előzött, igen, vagy valami, úgyhogy 22 autó van a mezőnyben.
Hát Antonelli a mezőny végére jött, és volt amikor kettesével előzte az autókat a célegyenesbe, de hát hogy azért az látszik, hogy a Mercedesnél óriási fölény van. Ugye energialeadás szempontjából lehet, hogy a belségési motorjuk az FIA szerint nem nekik a legerősebb, de a teljes rendszer az energialeadással, meg főleg nem is egy körön, hanem hogy több körön keresztül is valahogy ezt egész jól folyamatában fent tudják tartani. Tehát, hogy főleg verseny tekintetében nagyon-nagyon erős a Mercedes, és ezt Antonelli nagyon-nagyon jól ki tudta használni. És emiatt nem tetszik nekem annyira ezt továbbra se, de nem tudok túl pozitívan nyilatkozni, mert látszik az, én amikor nyilván versenyzőként versenyző szemmel nézem a versenyt, és ahogy nézem a belső kamerás felvételeket, meg ezeket a csatákat, ugyanazt látom, amit Norris mondott, hogy most itt mi történik, de néha továbbra is olyan pillanatnyi sebességkülönbségek alakulnak ki, nagy, hatalmas sebességkülönbségek alakulnak ki autók között, ami szerintem egy picit elrontja a versenyzést, és aztán ugye a jójózás az meg ugye emiatt van, hogy aki elnyomja a gombot, azután egy fél körrel később, vagy a következő körbe az nem tud jól menni, akkor jön vissza a másik hatalmas sebességkülönbség. Szóval, hogy szerintem ezen még kell egy picit...
Hát meg vannak a direkt elengedések, hogy jó, most elengedem, mert úgyis visszaelőzöm, ugye ebből is azért most is láttunk.
Vagy a vonal előtt nem akarsz előzni, mert akkor nem lesz tiéd a támadó üzemmód, de hát ezekkel mindig amilyen szabályt írnak, a csapatok meg a versenyek arra maximalizálják. És Norbit azért nem romom fel neki, mert még nem élt akkor, én meg már láttam gyerekként, hogy a turbókorszakban, az első turbókorszakban, a 80-es években ugyanez történt, csak ott a turbonyomással játszottak, csavargatták fölle, és ahhoz képest mertek többet búztani, vagy kevesebbet, hogy mennyi üzemanyagot fogyasztott az autó. Ugyanilyen elképesztő átugrások voltak, néha aztán visszaelőzések, csak akkor nem elektromos energiából, hanem akkor a turbo túlbusztóval, aztán néha elfogyott három körül a végelőtt üzemanyag, mert valaki túl sokat búztolgatott, itt ugyanez benne van a pakliban, csak nem tud elfogyasztani, maximum visszaesel. Ugyanakkor ez is egy stratégiai feladat innentől kezdve. Tehát egyik oldal teljesen egyetértek azzal, amit Norbi mond, tök más ahhoz képest, amit megszoktunk, és nem egy természetes ritmus. Másik oldalról meg versenyzőként ez van, ezzel kell játszani, és ezen belül neked meg kell találnod még a vezetésen kívül is egy olyan plusz stratégiát, hogy játszol az energia visszanyeréseddel, vagy mikor sakkozol okosan. És itt különösen azért volt ez érdekes, mert a szélárnyékkal együtt, az óriási szélárnyék hatással együtt, ez egy extra feladat volt, hiszen nagyon sokat lehetett spórolni, ha jól autóztál szélárnyékban, és utána azt ki tudtad használni, de látjuk, ahogy előre került valaki meglógni, iszonyú nehéz volt. És ettől viszont lett ennyire sok előzés. Ráadásul ezt nem éreztem annyira mesterkértnek, mint az év elején. Az év elején sokkal butábbak voltak a dolgok. Tehát megnézzük az ausztrált, a kínai, vagy akár még másik nagy diát, ahol még energiaszegény pályán voltunk, az rettenet volt. Aztán utána valahogy ezen a nyár elejétől már finomodott a dolog, eleve jöttek energiadúsabb pályák, plusz szerintem már sokkal jobban használják az energia visszanyerő rendszereket, mint eddig kiismerték őket, sokkal jobban. És ez egy futamkép szempontjából sokkal élvezhetőbb futam volt, miközben természetesen, és akkor itt visszacsatorok Norbira, én magam is éreztem, hogy minden egyes ilyen nagy megugrós kikerülés, ezt pontosan tudtuk, hogy nem abból jön, hogy valaki jobban csinált még egy kanyart, hanem abból, hogy jobban gazdálkodott az energiával, de most ezzel kell játszani, és ez, tehát az, hogy ezen kesergünk, az nem fogja megváltoztatni, amit nézünk.
Ja,
azt kell megnézni, hogy ezt kihasználja jól fegyverként, vagy ki az, aki nem tudja egyelőre jól használni, mert biztos, hogy ebben is óriási különbség van, nem látjuk, hogy ki mikor búztol, és ki hogy használja a stratégiát. Egyébként nagyon érdekes lenne, hogyha a telemetriában utólag azt is vissza lehetne olvasni, hogy ki hogy játszott a saját energia beosztásával, és mikorra időzített, és azt hány százalékban tudta jól kihasználni. Emlékezzetek, csak a verseny elején szóvá is tettük a közvetítésben, Russell többször próbált támadni a kurva Grandéban, Verstappennel szemben, rendre odaért mellé, de nem tudta megelőzni. És hát egy csomó plusz energiát elhasználtam, később a kör második felében hiányzott neki. Tehát ha rosszul méred föl, ha nem jól, nem jókor használod, akkor egy csomót veszíthetsz vele, és így akadt meg például a Russell Verstappenen, ami egyébként a végén neki hiányzott a Antonellivel való csatában, mert ha hamarabb tisztáz a Verstappent és ellép, akkor ugye nagyobb előnyből játszhatott volna Antonellivel adott esetben.
Hát ez új dimenziókat nyitna akkor a te vasárnapi telemetria elemzéseidben, és ha lenne egy ilyen energialeadástor búzgomb nyomás sor a telemetriában, de akkor ne is keseregjünk ezen tovább. Ilyen volt ez a verseny, egyébként tényleg izgalmas volt, ezt Domenicalinak meg kell adni, igaza volt, mert izgalmasan alakult. De kanyarodjunk még egy kicsit vissza Antonellire. Tegnap este, amikor hazamentem, akkor megnéztem mindkét első körét, mindkét rajt utáni első körét onboardon, és az elsőben ugye 19. helyről feljött a 14. helyig. Rendkívül türelmesen, kihasználva ténylegesen az autóját, okosan, helyezkedve, csak akkor előzött, amikor azt tényleg úgy érez, hogy biztonságos. Ott volt egyszerű dupla előzése a parabolika előtti egyenesben. Utána ugye még két körat nyert két pozíciót, és akkor jött a piros zászlók, lett 12. És ott abban a körben, a második rajt utáni körben pedig ugye a 6. helyre lépett elő. Itt egyedül Colapinto volt az, aki ugye kvázi kicsekkolt előle, ugye a sódarágyba sodródott. És az a durva, hogy amikor ott megérkeztünk a második rajt utáni kör végén megint az egyes kanyarhoz, akkor ott már ténylegesen ott, hogy Antonelli onboard, és ott már Russell-t vígan látta, ugye, hogy jön ki a kettes kanyarba. Tehát, hogy hihetetlenül gyorsan valóban felért, és innentől kezdve ott pedig már tényleg az volt, hogy akkor időkérdés, hogy mikor érkezik meg Russell, meg ezt ugye Russell is elmondta, hogy hát amikor ott látta, a 4.-5. helyen van Kimi, akkor már tudta, hogy itten csata lesz. Ugye most nagyon sok ez a címlap, hogy 66 pont eldőlt a meg, adjuk oda neki, stb. Már úgy mi is magunk között egyre inkább így beszélünk róla, mibe kapaszkodhat George Russell, itt szóba került Nico Rosberg adott esetben, nem is feltétlenül a 16-os éve, hanem hosszabb távon, hogyha ez a helyzet marad, hogy George Russellnek össze kéne rakni egy olyan évet, mint Rosberg 16. Itt mi lehet az, ami még esetleg George Russell mellett szólhat, hogy valahogy akár idén, akár a következő években visszatér, és esetleg világbajnok lehet?
Szerintem idén már sok minden nem szól mellette. Tehát azt mondom, hogy
Russell... Csak a szerencse.
Szerencse, igen. Vagy, ja, hát igen, Antonelli óriási bal szerencséje, hogyha sorozatos technikai hibák sújtanak. Ami egyébként megtörténhet végül is, mert ugye azért láttunk a szezon elején is rengeteg technikai hibát, ugye a gyári Mercedes-ektől is, de az idejében ez szerintem Russellnek nagyon-nagyon nehéz. Meg főleg azért, mert hogy szerintem itt valami történt a nyári szünet alatt, tehát hogy itt a szerződés hosszabbításokat szerintem biztos, hogy felhasználta Toto Wolff arra, hogy Russell-el valami fajta megbeszélés, egyesség született, hogy álljon be a sorba, és hogy ne kardoskodjon túlságosan.
Igen, ugye a Zandvoortban is ott volt az elengedés. Nem befolyásolja, ha belegondolsz. Tehát ettől még időmérő.
Hát az, hogy nincs meg a tempója, az persze, az nyilván.
Az a legnagyobb dolog probléma.
Még egy körön ugye talán nem is annyira vészes a helyzet, bár azért egy körön is volt jó pár időmérő edzés, ahol jó pár tizedet kapott Antonellitől, de inkább továbbra is a versenyen van a nagyobb baj, hogy a gumikezelésből egyszerűen Antonelli fenomenális, tehát hogy minél többet mennek, annál gyorsabban tud jönni Antonelli. Ezt ugye láttuk most is, persze nyilván most más stratégia volt teljesen, de a verseny elején is érződött, hogy Antonellibe sokkal több marad egyre több idő után. És hogy viszont Russell meg tudod, nem is próbál már megküzdeni. Tehát például Zandvoort, ahol ha megpróbált volna küzdeni, lehet, hogy tudott volna menteni pár pontot. Vagy itt olyan, mint hogyha meg se
próbálna. De nem érzem, hogy bármilyen se lett volna feltartóztatni Antonellit egyik esetben sem. Ez tudom, szubjektív, de hogy az érzésem, ezt futtam kép meg a tempó különbség alapján.
Nem kérdés, hogy lehengerdő volt Antonelli, csak ugyanakkor valaki, aki tényleg még full gázzal küzden a világbajnoki címért, szerintem egy picit több kockázatot vállalna. Tehát akár egy pici...
Tegnap nem érezted annak
testtelen csatát,
hogy egy bodycheket, hogy csak hozza be, mert nyílik szét a gumifutó fölött, és ennek ellenére csatába bocsátkozott. Tehát én már azt úgy éreztem, hogy az már ott egy összeszorított foggal való, akkor is megpróbálom valami megtartani. Tehát ott már
érezted?
Én azért éreztem annak, mert egyébként különben simán elengedtette volna Antonellit, fix második helyen,
és a
gumikkal szólt a csapat is, és ehhez képest belementek egy csatába. Tehát ott védte a pozícióját. Tök sima előzésnek nézett ki az egyenesben, és bement, védekezett, aztán abból lett ugye a sóderágyazás, meg a lekockázott kanyar, és utána még kellett két köp, de Antonelli-nek akkor ott a tempófülénye. Szerintem próbálkozott Russell, ez az igazi veszett felszínjel, amikor érzed, hogy igazából nincs meg a tempód, a fegyvered, mindegy, hogy mi miatt, és mégsem tudod elengedni, de az agyat meg valahol logikusan felfogja, tudja, hogy tök fölösleges kockázatot válasz, mert csak még nagyobbat veszíthetsz rajta, de mégsem tudod elengedni. Ez tipikus ilyen győztes típus probléma, hogy felfogni, hogy aznap mi a maximális elérhető eredmény, és akkor azt bezsebelni. Hát a baj az, hogy ezzel tovább nőtt a hátránya.
Igen, igen. Most Monzában abszolút Antonelli hatalmas tempófölénye jött, de mondjuk szerintem Zandvoortban talán ez kivédekezhető lett volna. Meg egyébként inkább a nyilatkozatok, de hát, hogy Zandvoort után sem volt kritikus a csapattal szemben Russell, mert ugye ott a rádióban azt hallgathattuk, hogy ha van Antonellinek esélye menni a győzelemért, akkor hajlandó csapattársként működni. Ennek ellenére ugye elengedte. Meg jó, most meg Monzában egy picit a box kiállás, mert bár lehet, hogy nem volt nagyon rossz Russell stratégiája a többiekhez képest, de viszont ugye ő ment elől, és hogy nem ő kapta a lehetőséget, vagy a prioritást a boxból, hogy esetleg ő kijöjjön, és hát, double-stack-eljenek egyet, vagy valami
kemény keveréken, tehát ő mehetett el kiállás nélkül a vég, és ezzel nem felejtsd, de hogy kialakult köztük azért egy elég nagy különbség emiatt a box kiállás miatt, onnan 13-14 másodperc környékéről kellett jönni Antonellinek, és azért körönként az elején olyan fél másodpercet hozott, sőt, volt ez, amikor ez meg is torpantott 7-8 másodperc környékén, volt néhány kör, amikor Russell is megpróbált, és tudott is egy picit gyorsulni, és ott nem is úgy nézett ki, hogy nagyon korán elkapja, ugye először a Merci is azt rádőzte, hogy az utolsó körökbe érhet utol Antonelli.
Hát meg a grafika is azt jósolt, hogy egy 51-52. körben.
Azt sem felejtsd el, hogy Antonelli ugye a közepes keveréken volt, de te azt nagyon nyomod, azt hamarabb lejárod, és ugye Hamilton is panaszkodott a közepes, hogy milyen rosszak ezek a gumik. Tehát ez egyáltalán nem volt egy, fordítsuk meg a szituációt. És tudom, nagyon teoretikus, csak gondoljátok végig. Antonelli van elő, kint hagyják a kemény keveréken, Russell van mögötte, közepesre váltják, hajt, mint az állat, de a 50. kör környékére ugyan megközelíti Antonellit, de már nagyon elkezdenek a közepesek is. És akkor mit mondtak volna? Hát persze, mert a jobb stratégia az lett volna, kint hagyják. Tehát ez szerintem annyira közel volt egymáshoz a két választás, hogy kihozod és gumi előnybe hozod, de idő hátrányba kerül, és ezt vissza kell hozza a tempóból, szemben azzal, hogy ott maradsz elő, beosztva a legkeményebb keveréken. Szerintem mindenki stratégiával lehetett nyerni, itt abszolút nüanszok dönthettek, és elmondom, hogy talán ez Antonelli napi formája, vagy az átlagos formája, amennyivel jobban érzi magát az autóban, amennyivel egy-két tizeddel talán többet ki tud hozni belőle a versenyen. Ha ez nincs, akkor szerintem nem is ér. Tehát, hogyha Russell önmagát üldözi közepes keveréken, a VSC után szerintem nem érte volna utol magát.
Nem tudom, szerintem Antonelli stratégiája jobb volt, mert azért az a különbség, amivel a végén érkezett, azért az elég nagy volt. Tehát, hogy az nem egy pár tized különbség volt, hanem ez ilyen másodperces különbség volt, vagy több mint egy másodperces különbség, amiről ugye megérkezett Russell, és aztán utána még a kavicságyozás után is hirtelen azonnal ott volt Russell mögött újra, és akkor már ugye nem totojázott, hanem ugye rögtön az első adandó alkalommal megelőzte Russellt, és aztán, ahogy utána, meg az előzés után az Ascariban lejött, és rögtön az Ascari után már egy másodpercen kívülre helyezte Russellt, az nekem azt mutatja, hogy azért ez sokkal jobban jött ki, és hogy Russellnek elfogytak a végére teljesen ezek a
gumik. Na, az egyértelmű volt.
Úgyhogy, de hogy Russell még csak nem is utána a verseny után nyilatkozatában még csak nem is kérdőjelezte meg a csapatnak a döntését.
Hát ugyanazt mondta, mint Gábor, hogy mondta, nem hogy tudta, hogy melyik a jobb
tudjuk,
stratégia.
Hogy még talán most így a futam után sem tudjuk, hogy melyik volt a jobb. Hát azért ugye a futam után azért szerintem már látszódott az én véleményem szerint, hogy melyik lett volna
a stratégia. Azt is mondta Rásza, hogy a csapat valószínűleg az is szerepet játszott, hogy szétszedjék őket, hogy féltek attól, hogy esetleg tovább csatáznak, és nehogy Isten valami történik, és hogy akkor szétszedik őket. Logikus. Tehát a Russell teljes mértékben beállt a csapat. Jó, jó döntés volt, emiatt is nem lehetett tudni, hogy melyik.
Na ezért mondom, hogy a nyári szünetben szerintem valamit megbeszéltek.
Igen, meg a nyári szünet óta egyébként magyarázta, hogy jobban érzi magát. Ezt most is elmondta, hogy jobban érzi magát az autóban, és minden szempontból, és lehet, hogy ez egy picit ez a beletörődés egyébként az, ami ezt mondatja vele, hogy főleg ezután a monzaui verseny után, az meg már szerintem hatványozottan így van az idei szezonra legalábbis, hogy most azért érzem magam jobban, mert már talán ott mélyen legbelül lemondott a VB címre, és elkezdi élvezni egy picit, hogy akkor versenyzek, és próbálok futamot.
Az arcán nem az látszik, hogy élvezi. Szerintem nekem az arcán az látszik, hogy ezt próbálja, le kell nyelni a
békát. Nem találja megfejtést. Szerintem a tipikus ez az elveszett útkereső versenyző, aki másra készült az év elején, máshogy is indult az év Ausztráliában, és egyszerűen nem érti, hogy hova tűnt az, ami ott még meg volt, tűnt, hogy megvolt, ahogy elindult a fejében ez az év, hogy már év végén a kezében a világbajnoki trófea, mert biztos, hogy ez játszott le benne, hiszen én bennem ugyanez játszódott, meg szerintem sok száz vagy százezer vagy millió ember együtt, ugyanígy, amikor néztük az Ausztrál nagy befutóját, szerintem biztos lehetsz benne, hogy rengetegen borítékoltak, hogy ó, ezt Russell ilyen simán megnyeri, Antonelli nyer néhány futamot, a Russell valamiért így vagy úgy, de hát ez simán, gond nélkül. És ott volt a legnagyobb a Mercedes előnye, több mint 8 tized az időmérőn a többiekhez képest, és az ott zárul az olló, de az olló zárulásával együtt csak annyi történt, hogy Russell tempója egyáltalán nincs meg, Antonelli meg lubickol ebben az egészben. Tehát nem az, hogy mindketten elkezdtek visszaesni, és nézd meg megint csak egy olyan hétvégén, ahol hátulról rajtol Antonelli, ahol egyébként még azért Hamilton, meg Norris meccsben van valamennyire, vagy hát nem tudom ezt minek nevezzük, de Hamilton pont egyenlőségben volt még Russell-lel, Russell kvázi pólban, nem pólban, de már utána az újrendes után egyértelműen ott volt, és akkor innen kezdve Antonelli meg az utolsó előtti sorból fel tudjon és meg tudja nyerni a versenyt. Ez akkora teljesítmény plusz, bárhogy is alakult a verseny, meg bármi segített Antonellinek, hogy ezt nem tud mással magyarázni, csak azzal, ami látszik egészében az átlagot tekintve, vagy átlagosan, nagyjából 3 tizeddel, vagy 3,5 tizeddel Antonelli versenykörökön gyorsabb. És ez annyira nagy különbség, 1-2 század, vagy 5 század, vagy 1 tized, az még a belefér kategória. De hogy 3 tizeden kívül legyen átlagban, ez, amit nehéz megtalálni, és ez, amiben Antonelli valami olyan extrát hozzátesz idén, amit nem is lehetett látni tavalyról idénre, de megtörtént. És ennek fényében nagyon nehéz azt megtalálni, hogy Russell egyetem mi az, amit kereshet, azon kívül, hogy látja a telemetria adataikat mindkettejüknél. És ez a legnehezebb, ezt pontosan tudjuk Norbival, hogyha nézed a másik telemetria adatát, hogy, és van egy-két olyan rész, ahol látod, hogy gyorsabb, vagy több olyan rész, hogy azt hogy tudod a saját vezetésedre átformálni, mert pont ugyanúgy nem fogod tudni megcsinálni. Megpróbálod megcsinálni, akkor egyébként elrontod a saját vezetési ritmusodat, mert ha erőlteted azt, hogy ő hogy próbál oda bemenni, eleve a lábad sem úgy fog lejönni a fékről, nem pont úgy fogsz visszalépni a gázra, nem pont úgy csinálod meg a kormánymozdulatokat. Egyszerűnek tűnik, de amikor lebontjuk már ennyire pici részletekre, akkor nagyon-nagyon sok mikro eltérés van benne, és ez okozza ezeket a különbségeket sokszor, csak ezeket megtalálni, átvenni és megvalósítani a saját vezetésedben, ez piszok nehéz, és egy ilyen Russell egyértelműen nem találja a megfejtést.
Hát és most, ha egy hosszabb távú jövőt nézi Russell, akár a Mercedesen belül, tehát most Antonellit nyilván nem fogja a Mercedes elengedni, belátható időn belül megint csak, most akkor benne mi játszódhat le, hogy akkor ez lesz 2029-30-ig, amíg ez a szabályrendszer van, hogy itt van ez a srác, aki sokkal jobban ráérzett
erre. Ezt köszönöm mondani, hogy erre van nekem ez az összeesküvés elméletem.
Most, hogy
itt a nyári szünetben szerintem leültek Toto Wolff-al, és szerintem az lett a megbeszélés vége, és úgy egyeztek, mert én azt gondolom, összeesküvésem, hogy nyilván nem voltam, nem tudom, de kicsit ez látszik az egészből, amit itt láttunk a nyári szünet óta, hogy Russell akkor azzal a feltétellel kapta meg a szerződés hosszabbítást a Mercedes-től, hogyha belesimul ebbe a történetbe, és hogy nem feszül rajta, nem veszekszik a csapattal, csapatjátékosként viselkedik, és elviseli adott esetben azt, hogy Antonelli őt legyőzi, és esetleg elviseli azt, hogy a csapat Antonelli mögé fog állni egy-egy világbajnoki küzdelemben, és egy picit ezt a lemondást, elfogadást látom Russellen a nyári szünet óta, ami nyilván lehet egyrészt megnyugvás neki, hogy megvan a szerződés hosszabbítás, és nem kell neki valamilyen másik helyen, valahol valami másik versenyzői ülést keresnie. Nem jön Max Verstappen a Mercedeshez, viszont cserébe el kellett fogadnia azt, hogy lenyeli a békát, hogy esetleg a csapat Antonelli mögé áll. Nekem egy picit ez látszik rajta, és ez ugye a hosszú távú jövőre is szerintem kivetül, ez nem csak az idei évre szól, hanem ez valószínűleg a jövő évre is szól, hogy ott is, ha esetleg úgy alakul, hogy Antonelli újra ilyen jó teljesítményt tud nyújtani, és elkezdi gyűjtögetni szépen a pontelőnyt Russell szembe, akkor az újra ez van, és Russell lesz a második számú pilóta a Mercedesnél. Én szerintem ezt el kellett fogadnia most Russellnek a nyári szünetben. Egy picit én ezt látom így az arcán, a testbeszédén, meg ezeken a nyilatkozatokon, hogy Zolder Zandvoortot teljesen elfogadta.
Mondjuk az egy elég egyértelmű helyzet volt, hiszen Antonelli előtte volt a pályán, és csak azért hozták ki, hogy megpróbálják elkapatni vele az élen álló Norriszt, és innentől kezdve, hogy ha te mögötte vagy a pályán a csapattársadnak, mondjuk legyünk mi, előttem vagy, és csak azért hoz ki a csapat, hogy megpróbálják elkapni az elsőt, és
mögém kerülsz, akkor nyilván azt várnád, hogy ne tartsalak föl, mert én addig nem tudtam labdába rúgni, eddig is mögötted voltam, most akkor elkezdjek veled izgágáskodni, szóval ezt...
Vannak emberek, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy Max Verstappennel nem lehet megcsinálni, hogyha visszaemlékszel, amikor kérték, hogy engedjen fel ezt.
Hát, Verstappen nincs is olyan szituációban általában, hogy
évekkel ezelőtt. Korábban
emlékszem, hogy
Brazíliában. Hát jó, az... És igen, hogy visszaszólt a csapatnak ott Brazíliában, hogy ne is kérjétek, megmondtam, hogy ne is kérjétek ilyet tőlem.
Na most látjátok milyen ember, vagy látjuk milyen ember, valamilyen...
Jó, mondjuk az sem volt előzmények nélkül. Na mindegy, szóval én egy picit azt láttam, hogy Russellnek ezt el kellett fogadnia itt a nyári szünetben a csapattal való megbeszélések folyamán, hogy simán lehet, hogy másik számú pilóta lesz belőle a Mercedes.
De ez a teljesítménye miatt lesz.
Nem azért, mert
nem szimpátia vagy ilyesmi. Tehát várjuk a hivatalos bejelentés, ugye a Mercedesnél sincs még meg bejelentve, hogy ki lesz a pilóta páros.
Nem kell szerintem ezekbe belemenni egyébként.
Így van, hát ezt majd idővel szépen, de valóban ezt
csinálják, úgyis látjuk szerintem, hogy mi történik a pályán, de hát nem hiszem, hogy külön bejelentést kell tenni ezzel kapcsolatban.
Ja, jó, de ezt így
meg egyetértek Gabival egyébként, hogy persze nyilván a teljesítménynek is óriási szerepe van ebben, csak szerintem lehet, hogy Totóval mondta is lesznek, hogy nem kell aggódni a teljesítmény miatt. Csak nyújtsd a legjobb adat, elég, mert vagy ő, vagy te nyertek. Lehet, hogy ő többször, csak akkor ne reklamálj.
Kanyarodjunk rá most kivételesen azért nem Max
Kanyarodjunk rá a Ferrarira.
Végre. Így van.
Mert már 25 perce itt ülünk, fejtegetjük itt a Mercedes-es giga győzelmeket, és a felső legnagyobb sztoriáról a Ferrari, vagy a második legnagyobb sztoriáról.
Ugye mi a Verstappen lett a harmadik, de most ha visszagondolunk, ugye a Ferrari 3-4 volt, ugye egészen a kettes kanyarig az első rajt után, és hát utána ugye történt az a bizonyos eset, aminek azért van utóélete, mert ugye Leclerc azt nyilatkozta, hogy hát túl messzire mentünk. Hamilton rögtön mondta, hogy itt nincs több szám egyes személy, itt egyértelmű, hogy a Ferrari-nál nincsenek lefektetve a szabályok, ami más, soha más, semmilyen más csapatánál nem volt, tehát itt most már ugye a Hollandia is betett neki, de ugye ez most egy következő szint volt neki, ugye Hamilton visszaesett a 10. helyre teljesen tönkretéve ezzel a versenyét, ugye ottan a gumiait is neki meg le kell tisztítani azzal, hogy ugye kiterelte őt valamennyire Leclerc, hogy mennyire volt a szabályos, nem szabályos, ez ugye kérdőjeles. De hogy a Ferrari-nál megint mi történik, és ráadásul Monzában, tehát hogy ezt látja a kilátogató több 10 000, 100 000 szurkoló, hogy akkor kilökik egymást az egyes kanyarban, majd utána ugye a csapat saját versenyző, úgymond, akit a sajátjának tekint, az megint egy ilyen, tényleg ez a szokásos hibát, ahogy ütöttetek rá az adás elején, elkövet, falban köt ki, itt most megint az van, hogy most mi lehet a csapat megbeszélésen a Ferrari-nál, hogy ezt egyrészt hogy teszik rendbe ezt az első körös incidenst?
Szívesen.
Ezt a csapat megbeszélésen. Őszintén szóval azt kell mondjam, hogy nem édes mindegy, nem volt meg a Ferrari-nak a tempója az, hogy ezt a futamot megnyerje. Már pedig
a győzelem ez semmi.
Mindenki arra érezte itt a késeket, hogy na majd itt most az új motorfejlesztéssel, a nagyobb turóval, a mindennel is.
Nem, hogy nyerni a dobogóra sem.
Tehát itt azért jött mindenki, és ugye általában azért a Ferrari Leclercnek volt itt az a két győzelme az elmúlt években, 2019-ben akkor lett közönségkedvenc, aztán 24-ben meg ugye egy óriásit húztak ott, az egy zseniális megoldás, az egy keresre átállás. De ennek ellenére Hamilton meg ugye először nyerhetett volna a Ferrari-ban Monzában, tehát voltak itt ilyen előzetes várakozások, Schumachert ünnepelték a festéssel, meg mindennel, aztán szépen, hát ez egész, most nem, kártyavár hülye hangzik, nem kártyavár, de azért csúnyán összeomlott ez a haditerv. És igazából mellékszereplőjévé váltak ennek az olasz nagydíjnak, aminek egyébként a főszereplőt szánták maguknak. És ezt innentől kezdve édes mindegy egyébként, hogy mi történik. Mert lehet azon lovagolni, hogy most akkor mennyire volt szabályos Leclerctől az a kiterelés. Ugye az előírások alapján a külső éven akkor van jogod a pozícióra, hogyha legalább az első tengelyvonalnál előrébb van a te első tengelyvonal. De most ez megint csak
egy vonalban, vagy előrébb?
Nem, előrébb. Most már 26-ra módosítottak rajta.
Előrébb is van.
Előrébb kell legyen. De és a kérdés az, hogy hogy ítéled ezeket a szituációkat, meg hogy mi számít csúcspontnak a kanyar, melyik pillanatában vagy ott, hogy azt mondod, hogy ez az apex, ez a csúcspont, és akkor itt vizsgáljuk meg, hogy Hamilton előtte volt a tengelyvonalnál, vagy nem. De azért mondom, ez nagyon határesetre te is utaltál. De hogy ez megint olyan szőrszál hasogatás, és annyira lényegtelen abból a szempontból, hogy bármi is történik ott velük, nem lehet volna esélyük megnyerni ezt a versenyt. Ez teljesen egyértelmű volt, még akkor is, hogyha egyébként Hamilton utána a közepes keverékre kényszerült, és kiállás nélkülig, de látszott, hogy az egyenesben egyszerűen nem, semmire nem tudnak menni. Inkább a McLarenekkel vívtak, akiknek egyértelműen nem volt egyenesbeli tempója.
Igen, csak szerintem más, hogy méltósággal bukszel egy versenyt, vagy egy hazai verseny hétvégét akár.
Hát, de benne van az akarás.
Meg más az, hogy teljesen tragikomédiába fulladva veszítesz egy versenyt, mert ez az volt. Tehát, hogy a leszorítás, szerintem az a baj, hogy szőrszálhasogatás, mert hogy ilyen szabálypontokat kell milliméterezni, hogy akkor most előrébb volt, nem volt előrébb, majdnem belement George Russellbe hátulról Leclerc annak érdekébe, hogy ő legyen esetleg előrébb, ami egyébként hozzáteszem nem nagyon sikerült neki.
Vonalba voltak.
És hogy szerintem
és csapatom belül ez kemény, ez egyértelmű.
Egyáltalán az egész teljesen nonsens a Forma 1-en belül, hogy ez így van, hogy ezt így megteheti valaki, hogy levezetheted, ha csak egy milliméterrel előrébb vagy a belső oldalon, mint aki egy milliméterrel hátrébb van nád kívül, azt így belerakhatod a kavicsba. Ez nonsens. Ez szerintem teljesen a versenyzésnek a sportszerűsége ellen szól. Tehát eleve ezt a szabályt azért kéne kukába dobni.
De hogy oldanád meg? Hát azért ugye, hogy a szabály, mert csomó, erre még ennyi megoldás sem volt korábban.
De egy csomó versenysorozatban ez megvan oldva, hogy egyszerűen helyet kell hagyni, ahogy Alonso is fogalmazott annak idején, all the time you have to leave the space. Ennél én sokkal kevesebb átfedésnél is azt mondanám a pilótáknak, hogy helyet kell hagyni.
Ha de akkor ugyanott vagy szőrszálat hasogatunk, és méregetjük a millimétereket.
És egyébként ráadásul mögöttük a Verstappen, a McLarenek, az Alpinok, mindenki elfért egymás mellett abba a kanyarba, kettesével. Tehát az a duma Charles Leclerctől, hogy ő ezt a kanyart ennél szűkebben nem tudta bevenni, és de ez...
Hát annál szűkebben akkor tudta volna venni, hogyha nem lép a gázra ennyire.
Ennél hát szándékosabbnak ez nem is nézhetett volna ki, mint ahogy ezt Leclerc
egy klasszikus kizárás volt. Belső év, ezt Verstappen rengetegszer alkalmazta, de nem csak ő, sokkal mások, Schumacher is.
És Verstappen is minden egyes alkalommal szándékosan. Sose azért, mert hogy egyébként nem tudta volna bevenni a kanyart, hanem eleve olyan sebességet és ívet választott meg, hogy ő neki pont beférjen a vonalig, és mi történik a külső oldalon lévő autóval, az tök mindegy. Sőt, néha még Verstappennek sem fért be a vonalig, ugye láttuk számtalanszor Hamilton ellen, hogy túlment. Tehát, hogy látszott, hogy kajak szándékosan vezeti ki a pályáról Hamiltont, és hogy szerintem ezt nem szabadna engedni, Gábor, amikor ennyire egyértelműen látszik,
hát, hogy... Hát figyelj, amikor én csatában vagy a csapattársaddal, és most nem egyiküket se védem. Tehát Hamilton esetében ugyanúgy szívtam volna a fogam, és ugyanúgy marogtam volna, hogy most akkor mi történt. Leclerc esetében meg, hogyha tudjuk jól, hogy a rajt utáni pillanatokban nem ítélik annyira szigorúan meg ezeket az eseteket, különösen az első kanyarban, vagy az első kanyarban.
Szinte a következő nonsense dolog egyébként.
De hogy tudod, hogy hány ilyen előfordult? Räikkönennek elnézték Spában a bukott érben a fordulást, mert megnyerte azt a futamot 2009-ben.
Hát csak ez is milyen nonsense szabály. Ja, gyere, nyugodt a rajtnál, pont egyébként a verseny legfontosabb pillanatában, ott picit ott nyugodtan.
Hát igen, meg benne van a tömörülés, meg a pak együtt van. Na mindegy.
Pont a rajtnál kéne szigorúbban venni. Én az első körös meg a rajtban estek egyébként egy szimulátorbajnokságban, ahol rengeteg versenyeztünk. Egymás már az összes helyen, ahol így szimulátorban versenyeztem, vagy máshol mindig az volt a vonás inkább, hogy a rajtban eseteket, meg az első kanyaros, vagy első körös baleseteket veszik a legszigorúbban.
Ott ne legyél túl.
De a Forma 1-ben, a motorsport csúcsában, az első körben gyerekek szabadgazza, mindenki csinálja, amit akar. Nonsense az egész. És hogy egy kajak szándék látszó levezetést is hagyunk. Egyébként kiírták, hogy vizsgálat van, vagy feljegyezték legalább.
Aztán
el lett kummantva, ugye, Leclerc balesetével,
de hát ez mindegy volt.
Azért én erre megint kíváncsi lettem volna a versenyfelügyelők véleményére, hogy ők akkor ezt hogy elemezték volna ezt a helyzetet, vagy hogy végül büntetés lett volna ez a megmozdulás a Leclercnek, vagy nem. De hát ezt nem tudjuk meg
de
megint
ez nem
csak.
Is az FIA-nak kell eldönteni szerintem. Ez a Ferrari házon belüli házi rendje kellene, hogy ezt
elérni.
Mert onnantól kezdve ez csapatom, és tudjátok jól, az meg a másik, amivel szintén tudom, Norbi mit mond rá, és igaza van, hogy ennek se így kéne működni, de ha egy csapaton belül történik eset két pilóta között, akkor azt általában sokkal ritkábban veszik elő, mondva, hát jó, hát azt intézik egy csapaton belül.
Hát ezek voltak itt a fő témák az olasz nagydíjjal kapcsolatban, hogy főleg a Mercedes és a Ferrari szolgáltatta ezeket. Weber Gábornak és Kis Norbinak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján. A hírek után a sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport.